nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Ha már tudjuk, hogy az infarktust hogyan gyártjuk magunknak, mit tehetünk ellene? Beszélgetésünk második részében gyakorlati tanácsokat is hallanak Bagdi Emőkétől, aki szerint jogunk van hozzá, hogy dühösek legyünk, csak ne hagyjuk, hogy ártson.
Az infarktus tehát milyen érzelmekkel, indulatokkal függ össze? A méreggel, de milyen méreggel? Azzal a mérgességgel, amiben nincs megfelelő levezetési mód, és nem tudod azt, hogy mit kell akkor csinálni, mert mit kell csinálni, ha mérgesek vagyunk. Mert már nagyon sokan vannak, akik pontosan tudják. Ugye ütni nem üthetsz, el nem futhatsz, mert a stressz törvény az, hogy üss vagy fuss. Egyiket se csinálhatjuk. Mert ugye a szabály...
Magadra haragudhatsz egyedül?
Hát persze, igen, így is van. De hogy tulajdonképpen így történik, hogy autodestrukció indul, hogy mi önmagunkat pusztítanak, ha csak oda nem figyelnénk arra, hogy mit mond a pszichológia, hogy azt mondja például. Megfigyelted, hogy a macska például hogy fúj? Fúj, nagyokat fúj dühében. Megfigye, fúj. Megfigyelted-e, vagy egyáltalán érdekelte az a dolog, hogy amikor meccsre mentek, miért mondja az mondjuk életet párja, hogy fúj bíró, fúj, és nem mond valami más szót.
Mert kiadja a feszültséget.
De miért? Igen, kiadja a feszültséget. Kiadja a feszültséget, fúj. A Papi János, akivel én a Ma még nem nevettem című könyvet írtam, foglalkozott ennek az élettanával, hogy bizonyos hangok csodálatosan el tudnak vezetni feszültségeket. Csodálatosan elvezeti például a nevetés is. Ha-ha-ha, he-he-he, hi-hi-hi-ho-ho-ho. Ha csak mondom, már nevetünk. De gondoltatok már, hogy miért nem mondjuk, hogy hu-hu-hu? Hát nem úgy nevetünk. Hát azért, mert az U-hang...
Mert az a félelem.
Mert az így van, az U-hang a félelemé. Bizony, júj, megijedtem, júj. Ugye, olyan érdekes az U. De az F-hang a fújások, szóval jó nagyokat fújtassál. Na most, ha valaki például van itt közületek, vagy önök közül, aki megtapasztalta már azt, hogy nagyon erősen ver a szíve, rettentő erősen. Némely pánikbetegnél is az erős szívdobogással kezdődik a pánik. Na most hát, hogy lehet leszerelni az agresszív indulatot, hogy lehet a fújást olyanná tenni, hogy óriási haszna legyen, vagyis egy relaxációs haszna. Úgy kell csinálni, sporoljunk a fújásokkal, 5 kell belőle pontosan, 5, nem több. Beszívjuk a levegőt normál ütemben, majd pedig fújunk. De fújjál türelmesen és hosszan. És mikor elfogyott a szuflád, akkor még tarts egy kis szünetet. Ezt apnoénak nevezük. Tehát ne lélegezz még be. Ezután aztán, de jól esik egy jó nagyot belélegezni, mert ugye
és
automatikus.
És már nem is vagy dühös.
Hát, de ki kell, ötöt kell fújni, de miért? Elmondom ennek a biológiai reflex csodáját. A kilégzés időtartama alatt a szívhez megy egy parancs, ez egy reflex. Akarod, nem akarod, a szervezet bölcsit csinálja, így vagyunk programozva. Akkor a szív elkezd lassabban dobogni, lassabban. Tehát a izgalmadban a gyors szívműködésed van, semmi. Bármilyen történik egyébként, én ezt olyan fontosnak tartom, mondd azt magadnak, hogy jogom van hozzá. Jogom van hozzá, hogy dühös legyek. Nem, nincs jogom hozzá. Igen, de nem hagyom, hogy ártson nekem. Tehát jogom van hozzá, elfogadom, de nem hagyom, hogy ártson nekem. Tehát ötöt fújunk, eközben a szív megkapja a megfelelő. Azért öt, mert ennyi idő alatt egy tahikard állapot, tehát nagyon gyors szívműködés is szépen lecsökken olyan szintre, ami már biológiailag nem ártalmas az egészségre, megfelelő, de... Innen jön, hogy megy föl az agykérekhez egy hálózatos rendszeren ennek nyomán egy olyan parancs, hogy len már béke van, tessék te is egy kicsit legyél békésebb, és ez a gyors izgatott béta hullám tevékenységek az agykérekben szépen elkezdenek csitulni, és akkor egészen eljuthatunk, ha ügyesek vagyunk, egy kellemes alfa állapotig, de ha már még téta hullámok is vannak, akkor már úgy relaxáltunk, ragyogóan érezzük magunkat. Tehát elérhetjük azt, hogy relaxációs hatást, tehát a fiziológiai élettani folyamatokban egy megnyugtató hatást tudjunk magunknál kiváltani, akkor is, ha nagyon dühösek voltunk. Persze, ezek a jóízű fújások, amikor azt mondjuk fúj, hát mondd ki nyugodtan, hogy fúj, elvégre nem ő neki, nem vele szemben mondod, hanem csak úgy magadban, és miért nem mondanád, jogod van hozzá, hogy valakire azt mondod, hogy fúj, de nem szemben.
Mikor elveszíted a munkádat például, vagy kiderül, hogy alig van pénzed, hát, és ott áll az illető veled szembe, és azt látja, hogy ötöt fújsz egymás után.
Hát... teljesen természetes egyébként, hogy a pszichológia minden helyzetre kidolgozott segítő módszereket. Az egészségpszichológia például igen jeles ebben, hogy pontosan megmondja, hogy mit csinálj, ha ilyen helyzet áll elő, mint amit te most előhoztál. Van egy villámrelaxáció, hát végtelenül egyszerű. Hát én gondolom, mindenki tudja, aki itt van, hogy kell egy pillanat, tehát nagyon rövid idő alatt a feszültséget úgy tulajdonképpen
levezetni. Ennek miért gondolod, hogy tudnánk, amikor soha az elmúlt évtizedek alatt szerintem sehol nem törődtek azzal, hogy mi, akik itt élünk, ez a generáció, vagy a mögöttünk lévők, mondjuk tanuljanak valamit önmagukról az iskolában.
Hát sajnos.
Vagy bárhol tanuljanak önmagukról, amitől az életük könnyebb lesz.
Hát igen, de a NAD-ban, a Nemzeti Alaptanterben, hála Istennek, már benne van, a testnevelésnek 5 órája lesz, és nagy csata volt, hogy el lehessen érni, hogy a relaxáció legyen benne, hogy már a pöttömök, már az óvodások is mesével, meg hasonló mozgásos, játékos módon tanuljanak relaxálni.
De már
a gimnazisták már meditálni is fognak tanulni. Úgyhogy azért már jobban állunk, mint hajdan, csak ugye azt mondhatom nyugodtan, hogy a mi generációnk semmilyet nem tanult. Úgyhogy mi aztán nyeltük a stresszt bőven, és szenvedtünk is, és nézzük meg a magyar egészségi állapotot, hogy a 40-65 éves férfiak ma Magyarországon az infarktusra legveszélyeztetettebbek. Védett férfiak mozgalom indult Kopp Mária vezetésével. És nem véletlen, hogy ez van, hogy védeni kell az egészséget, és hogy nekünk most meg kell találni a módszereket, amivel tudunk segíteni magunkon. Ki segít rajtad? Ki törődik veled? Hát az a gyakorlat, elmegyünk egymás mellett, egy részvétlen konzumvilágban élünk, ahol nem törődünk egymással, ahol történhet valakivel valami baj, az utcán például, hát 10 ember közül jó, ha 2 oda megy komolyan segíteni. De megjegyzések azért bőven elhangzanak, hogy ha valakit ott látnak összeesni, vagy valami. Tehát részvétlen kultúrában élünk, és ezért egyébként az amerikai kultúra, és az self-management, gondoskodj saját magadról, öngondoskodás. Én meg azt mondom, vállaljunk felelősséget a saját egészségünkért, de mind tudjuk, hogy egyedül nem megy. Ez mondjuk nem csak a dalban van így, hogy nagyon jól esik ezt énekelni, hogy egyedül nem megy, de tényleg nem megy egyedül, de megtanuljuk az adott módszert vagy technikát, és ha együtt alkalmazzuk, akkor nem nevet ki engem valaki, hogy mondjuk én a Nordic Walking, szóval északi sétálással megyek egy erdőbe, és ott mondjuk próbálok egy kicsit az egészségemért tenni valamit.
Mondtál valami fontosat, amit megint egyedül kell csinálni, ez a megküzdés. Onnan indultunk, hogy honnan tudunk mi a konfliktusainkkal megküzdeni, illetve ebből a megküzdésből mit tanulunk meg az életünk során. És most, amikor tudjuk, hogy az életünknek nem egy könnyű szakasza következik, akkor hogyan tudjuk alkalmazni ezután, és hogyan küzdünk meg azzal, ami jön?
Hát ez nagyon jó, hogy ezt fölvetetted, mert ugye most nagyon elindultunk az irányba, hogy ilyen külső eszközök, ezt problémaközpontú megküzdésnek nevezi a pszichológia, amikor tanulunk is gyakorlatokat, eszközöket, mit csináljunk a feszültséggel. Egyáltalán, amikor az aktivitás felé megyünk, kifelé megyünk. Csak hogy ugye tényleg úgy van, hogy a legsúlyosabb probléma helyzetekben megáll az ész, nincs ötlet, nincs megoldás, és akkor mi van, túl kell élni, és a legnagyobb belső krízisekben az ember nagyon sajátos lelkiállapotba kerül. Ez a trauma lélektana és a belső pszichikus megküzdő utaknak nagyon fontos a megismerése, hogy egyáltalán mik a lehetőségeink. Mert hogy kifelé mit tehetünk, rengeteg dolgot megtanulhatunk, ez nekünk feladatunk, felelősségünk. Ugyanakkor meg a belső olyan krízisállapotokban, mondok ilyet, súlyos veszteség, például egy gyerek halála. Nem lehet igazán a lelket hogyan védeni eléggé, annyira súlyos trauma, például egy gyerek halála. De hát mondhatok még katasztrófa helyzeteket. De vannak olyan, mint tudjátok, vannak olyan helyzetek, hogy tényleg nem találunk megoldást. Ezek az úgynevezett érzelem központú megküzdési utak, mikor belsőleg, lelkileg kell intrapszichésen olyan módon valamit tenni, hogy túl tudjuk élni, hogy legyen egyáltalán egy reménységünk, hogy van jövő és hogy érdemes élni, mert ilyenkor nagyon érdekes dolog történik. Egy sok állapot a léleknek egy ilyen szinte különleges, olyan sok, hogy nem se kép, se hang, se gondolat, se ötlet, egy olyan dermedt állapot, amiből elindul, úgy nevezzük ezt pszichológiailag, egy regresszió. A regresszió az tulajdonképpen visszaesés, visszatalál, vagy visszacsúszás, olyan már meghaladott fejlődési szintekre, érzelmi szintekre, hogy mondjuk olyan leszek, mint egy 5 éves gyerek.
Ez hányszor van idős embernél például, ha beteg?
Hát, a betegség maga regressziót indít el. Nem vagyunk olyan felnőttek, különösképpen olyan kórházi kultúra vesz körül, ahol az identitásunktól is megfosztanak, mert azért ketteske volt, pisi, bocsánat. Hát ilyeneket mondanak. Már nincsen nevünk se. Már elveszik tőlünk az identitásunkat. Na most, mikor a traumában ez a sokból kibontakozó regresszió, hogy olyan ez, mintha keresné a lélek, hogy hol találok valami megoldást, milyen életkoromban, hol fogok tudni valami olyat találni, ami kiszabadít ebből. Egy Kurt Lewin nevű zseniális pszichológus, azt mondta, német származású, de Amerikában élt hosszasan, ő azt mondta, ez egy nagyon érdekes ez a fajta regresszió, mert van kártékony is, de mikor a traumából így ilyen regresszió alakul ki, hogy visszamegyünk, hogy ilyen kétségbeesett keresés, hogy mit csináljak, akkor ez egy olyan visszavonulás, ami erőgyűjtő. Tehát ennek a regressziónak van egy haszna, hogy végigkutatom az én összes belső lehetőségemet, hogy akkor vajon most mit csináljak. És hogyha megvolt ez a bizonyos erőtöltő regresszió, akkor ocsúdik valahogy föl a lélek, de közben átéli, hogy végtelen jeges magányba érzi magát, hiába van valakije, aki szereti, nem tud a lelkéhez elérni, mert olyan kétségbeesett állapot alakul ki, és a kötődés helyett megéljük az izolációt, az odatartozás helyett megéljük az elszakadást, és egy ilyen hasadás jön létre valahogy az életünkbe, hogy van az esemény előtti, életünk, és akkor még szoktuk is mondani később, mikor visszaemlékszünk erre, hogy hát azon dolog előtt volt, meg azon dolog után volt, tehát hogy a saját történetünket is így meghasítjuk. Na most már mondanám, hogy a kikapaszkodásnak, ugye, hogy vannak az útjai, és milyen lehetőségeink vannak. A pozitív megküzdésnek az egyik lehetősége, úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy coping, lelki megküzdési mód, erőgyűjtési megküzdési mód, az úgynevezett felülemelkedés. Hát ez meg elég érdekes, mert ez egy diszociációt kíván, hogy vagyok én, aki átéltem. Itt vagyok most, aki átéltem. És mint egy saját magam, rátekint, ez az önreflexió, mikor saját magaddal történt eseményre rá tudsz gondolni, hogy is van ez. Hogy is van ez, ami velem történt, fölül emelkedsz, és ránézel, mint egy külsőre, mintha te ülnél, ott vagyok én, ránézel arra, ami történt.
Beszélgetésünket Bagdi Emőkével a hírek után folytatjuk.